Pontban 4:11. Az energiatárolás alapjaiban alakíthatja át az energiapiacot Magyarországon is. Az általa megkérdezett szakember szerint a napközben megtermelt napenergiát egyre nagyobb arányban lehetne estére eltárolni, ezzel csökkentve a gázalapú áramtermelés, valamint az import szerepét. Magyarország a napenergia arányában már világszinten is kiemelkedő, de az áramárak továbbra is magasak, részben a jelentős importfüggőség miatt. Az akkumulátoros tárolás nem csak olcsóbb és tisztább energiaellátást hozhatna, hanem a villamosenergia hálózatot is tehermentesíthetné. A Budapesti Műszaki Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, valamint a Furik blog szerzője szerint ehhez mielőbb átfogó stratégiára és célzott beruházásokra lenne szükség. Szilva Attilával Kecső Rihát beszélgetett mindenről.
Az energiatárolás néhány év alatt teljesen átírhatja az energiapiacot. Ez mit jelent pontosan, hogy kell ezt az egészet elképzelnünk itt? Azért érdemes egy kicsit visszább menni itt a dolgokban, mert hát ez nem egyik pillanatról a másikra következik.
Hát nagyon úgy néz ki, hogy egyik pillanatról a másikra történik nagyon sok minden ezen a területen. Ugye a cikkem a másfél fokon, ami megjelent, az pont egy példát mutat arra, hogy Ausztráliában, az egyik államban a tároló akkumulátorok, az ipari tároló akkumulátorok lényegében teljesen kiváltották 2 éven belül azt a gázt, amit arra használtak, hogy az esti időszakban előállítsanak áramot. Ugyanis tipikusan az van, hogy nappal van rengeteg energia, napenergia, amit fel tudunk használni, de neki egy részét célszerű eltárolni az esti órákra, amikor nem süt a nap, és ugye az energiatároló technológiák ott tartanak, az ipari energiatárolás, hogy ennek egy jelentős részét, tehát nem csak 1-2%-át, hanem tömény részét el lehet tárolni nappalról estére, és ez lehetővé teszi azt, hogy elég nagy mértékben kiváltsuk azt a gázt, amit ilyenkor be szoktak kapcsolni ezeket a gázturbinákat, arra az esetre, hogy azt az energiaigényt kiszolgáljuk, ami este jelentkezik. Ugye este még van energiaigény, még használunk energiát, mikor a nap nincs fenn, és akkor ezt az energiaigényt valahogy ki kell szolgálni, valahogy elő kell állítani ezt az energiát, és ennek egy tipikus módja az, hogy gázturbinákat bekapcsolnak, és a gáz égetésével előállítanak áramot, de ezt lehet helyettesíteni akkumulátorokkal, amely akkumulátorok tárolják a napenergiát, vagy esetleg a szélenergiát, ami valamikor időben korábban megtermelődött. Tehát tipikusan nappal termelődik rengeteg napenergia, és ennek egy részét sikerül eltárolni estére. Lényegében erre mutatok egy példát a cikkben, hogy ennek csak egy nagyon kis részét sikerült eltárolni 2 évvel ezelőtt, viszont most elég nagy hányadát, lényegében az egész gáz használatot sikerült kiváltani. Legalábbis azt a gázt, amit ilyenkor kapcsoltak be az esti órákban, ezekben a csúcsidőszakokban.
Ennyire meghatározó lenne a gáz az energia szempontjából, illetve az áramáraknak az alakulásában? Mert hogyha csak azt megnézzük, ugye most a holland tőzsén jegyzett gáz ára kb. 47 euró körül mozog, amikor itt most beszélgetünk. Itt nyilván a különböző források áraihoz képest olcsóbb, kedvezőbb, de tényleg ilyen meghatározó mértékű lehet?
Nagyon meghatározó lehet, és különösen Európában meghatározó, ugyanis a gáznak nincs világpiaci ára, szemben például a kőolajjal, aminek lényegében van. A gáz sokkal olcsóbb például az Egyesült Államokban, a tengeren túl, mint Európában. Tehát Európának nagyon sok problémája abból van, hogy ugye gázra van szükségünk, legalábbis a régi gondolkodásban az energiának egy jó részét gáz égetéssel oldottuk meg, legyen szó fűtésről vagy áramtermelésről, és hát Európában a leggyengébb láncszem az a gáz jelenleg, tehát 2022-ben ez kiugróan drága volt, tehát még az ukrán konfliktus eszkalációja előtt 2021-ben meredek emelkedésnek indultak a gázárak Európában, 2022-ben extrém drága volt, aztán most ugye az iráni konfliktus újra okozott egy sokkot, és ez most leginkább az ázsiai országokban okoz problémát, tehát amit mi átéltünk a gázpiacon Európában 2022-ben, ezt most nagyjából átélik az ázsiai országok, és ez mind azt mutatja, hogy egyszerűen nem lehet építeni hosszú távon stratégiát a gázra, a fosszilisekre, mert egyszerűen ki van téve ezeknek a geopolitikai konfliktusoknak és azoknak a veszélyeknek, amiket nem tudom, diktátorok, akik most beszéltünk Trumpról, Putyinról, gondolnak valamit, és ennek a veszélyének nem tehetjük ki magunkat hosszú távon. És ezzel szemben ugye van a megújuló energia, amit hogyha sikerül eltárolni hatékonyan, akkor az egy sokkal olcsóbb és biztonságosabb módja lehet az energiaellátásnak. Tehát itt nagyjából erről van szó, hogy a gáz az leggyengébb látszám, Európában jelenleg nagyon drága, és hogyha ezt nagy arányban sikerül kiváltani megújulókkal, olcsó nappal és széllel, akkor ez nem csak hogy a bolygónak jó, illetve nem csak hogy a klímaváltozás szempontjából előnyös, mert nem fogja fokozni tovább a klímaváltozást, hanem a rezsinek is jó, tehát ez lenne a valódi rezsicsökkentés, hogyha sikerülne kihasználni ezt a energiabőséget, amit a megújulók jelentenek.
Mi a helyzet Magyarországgal, mert ugyan ott nagyon-nagyon magas a napenergia aránya az árammixben, de az áramárak mégis magasak és jelentősek az import függőségek, és hol akadhat el itt ez az egész rendszer?
Igen, ez egy kedvenc témám, olyan értelemben, hogy az elmúlt pár évben, igazából elmúlt egy-két évben rengeteg írás és könyv született arról, hogy energiabőség van, a megújuló energiát azt elő tudjuk állítani nagy arányban most már világszinten. Az emberiség 80% azon a területen él, ahol süt a nap, tehát ha sikerül eltárolni a nappal előállított energiát estére, akkor ez nagyon sok problémát megold, és lesz olcsó és tiszta energia. Most Magyarország mindeközben a világon vezető lett a napenergia arányát tekintve, tehát a napenergia aránya most jelenleg olyan 9-10% világszinten az elektromos energia mixben, és Magyarországon ez az arány tavaly 27%-ra nőtt átlagosan. Ez azt jelenti, hogy a nyári napokon ez sokkal nagyobb ez az arány, tehát ugye negatív áramárak vannak, télen valamivel kevesebb, de hogyha ezt sikerül eltárolni nagy arányban, akkor csökkenteni az áramárakat. Ugyanis az a probléma, hogy főleg meleg nyári napokon, amikor szükség van mondjuk légkondicionálókra, az esti órákban is, a nap lemegy, akkor este 9-10 órakor még beindulnak a légkondicionálók, és amúgy is még föl vagyunk, használunk energiát, akkor nincs elég energia az országban, és akkor tipikusan áram behozatóra szorul az ország. Az áram negyedét, ötödét kell átlagosan importálni, ami egy nagyon nagy arány, és ez az importáram ez nagyon drága, és összességében ez okozza azt, hogy Magyarországon kifejezetten magas az áram piaci ára, tehát hogyha összehasonlítjuk európai szinten, akkor itt az élbolyban van Magyarország, ami egészen abszurd, hogyha összevetjük azzal a ténnyel, hogy viszont a napenergia arányát tekintve viszont világrekordok vagyunk. És a második helyezett ezen a listán az Chile, náluk 25% volt tavaly a napenergia aránya. Ugyanakkor tavaly, amit Chile telepített napenergiát, annak a 76%-át sikerült estére eltárolniuk. Tehát tavaly újonnan telepített napenergiának a zömét, háromnegyedét sikerült estére eltárolni. Ez egy óriási áttörés, tehát Chile nem csak a napenergia aránya nagyon magában, hanem a tárolásban is nagyon feljöttek, tehát jobbak, mint Ausztrália egyébként összességében. Most Magyarország számára is adott ez a lehetőség, hogy ezt az energiatárolást felpörgessük. Vannak is erre projektek, és remélhetőleg az EU-s pénzek elindulásával, lehívásával ezek a projektek még inkább felpörögnek. Ugyanakkor ez csak egy eleme. A tárolásnak van több eleme is, tehát nem csak akkumulátorokkal lehet tárolni, hanem lehet hidrotárolás, sok minden lehet, de erre viszont egy stratégiát kell mielőbb építeni, és ezt az egész témát a közbeszéd részévé kell tenni, a cikken is részben ezt a célt szolgálja, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan fogjuk eltárolni ezt az energiát, ami itt van, és hogyan fogunk egyszerre tiszta energiát használni a nap 24 órájában, ami nem csak hogy a bolygónak jó, hanem ráadásul a rezsit is csökkenti. Ez lenne igazából a valódi rezsit csökkentés.
Pont erre akartam rákérdezni, ugye többször is említettem már, hogy ezt a valódi rezsi csökkentés, illetve a cikkében is erről ír, de ez a gyakorlatban hogy néz neki pontosan, és mennyi idő alatt lehetne ebből kézzelfogható eredményt tapasztalni Magyarországon?
Hát ugye a kérdés az, hogy milyen pontokon, hát erre kell a stratégiát kidolgozni. Nyilván ez egy cikk volt, ami a lehetőségeket felvillantja, de ki kell erre dolgozni a stratégiát, hogy pontosan mely pontokon is hova lehetne energiatárolókat építeni. Tehát ezek az energiatároló akkumulátorok egyébként nem csak abból a szempontból jók, hogy eltárolják az energiát, hanem a hálózat stabilitásában segíthetnek. Tehát ugye a hálózat egy 50 Hz-es frekvencián működik, és ennek a frekvenciának a stabilitását az biztosítani kell, és ebben egyébként egész jók az akkumulátorok. Ebben is segíthetnek. Ezen felül, amiért igazán jó az akkumulátor, az erős tárolás, az az, hogy tehermentesíti a hálózatot. Tehát, hogy ha különböző stratégiai pontokon van megfelelő tárolás, akkor ez azt jelenti, hogy kevésbé terhelődik a hálózat egészen. Ugyanis az egész elektromos átállásnak a legdrágább része az a hálózatfejlesztés, hogyha új vezetékeket kell építeni, új transzformátorállomásokat kell építeni, ezek nagyon drágák, ez a legdrágább elem. Ugyanakkor, hogyha a tárolás sikerült megoldani ilyen szétszórtan, hogy nem csak egy központi helyen, hanem több helyen az országban, akkor nyilvánvalóan ez csökkenti annak a hálózatfejlesztésnek az igényét. Ugye nem csak az éjszakáról van szó, hanem arról is van szó, hogy a napelemeknek van egy profilja, és van a napnak egy-két órája, amikor nagyon süt a nap, és amikor nagyon eléri a napelemet a nap. Ez ugye függ attól, hogy a napelem az mely irányba néz, milyen szögben van felszerelve, tehát az orientációtól, ilyenektől függ. Tehát, hogy általában egy napelem ez tipikusan a napnak egy-két órájában tud csúcs teljesítményen működni. Ugyanakkor a hálózatot sokszor úgy tervezik, hogy képes legyen befogadni ezt a csúcs teljesítményt. Ha erre tervezünk hálózatot, a nap viszont az idő jó részében, még a napnak azon részében, amikor nappal van, akkor sem tudjuk kihasználni ezt a csúcs teljesítményt, akkor fölültervezzük a hálózatot, ami egy drága dolog, és ebben is segítenének az akkumulátorok, hogy ha sikerülne eltárolni az energiát, akkor jobban ki tudnánk használni a rendelkezésre álló infrastruktúrát. Tehát tudnánk okosan tervezni, és lehet, hogy nem is kell a hálózatot olyan mértékben fejleszteni, mint ahogy most elsőre gondolnánk, mert a tárolással tudjuk tehermentesíteni az egészet. Tehát el kell dönteni azt, hogy a rendelkezésre álló forrásból mennyit fordítunk tárolásra, mennyit fordítunk hálózatfejlesztésre, és így tovább. Ez rengeteg számolást kell csinálni, ezt nyilván szimulációkat kell kell csinálni, tehát volt arról is szó, hogy esetleg, nem tudom, Orbán és Fico között volt egy ilyen nem túl transzparens beszélgetés, Szlovákiában a Málna-patak környékén akar tárolni Magyarország energiát, jelen lehet erről is beszélni, meg kell nézni, hogy ez mit jelent, de hát azt látni kell, hogyha eltároljuk az energiát egy ponton, nagy energiát, akkor az a hálózatot nem tehermentesíti olyan mértékben, mint hogyha ezt akkumulátorokkal oldanánk meg. Nyilván mindkét technológiának van előnye, hátránya, van környezeti terhelése, de ez egy újabb kérdés.
A Budapesti Műszaki Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatóját, a Furi Blog szerzőjét, Szilva Attilánt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor, rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitor, de tartsanak velünk a következő óra, fél órában is, hiszen kellemes zenék jönnek. Egy órakor pedig elmondjuk majd, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, de előtte még jövök friss hírekkel és friss tőzsdei információkkal.